Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük. 66. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük 802. dicséretünket, annak mindegyik versét. 802-es énekünk így kezdődik: örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zord ítéletet. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből, annak 44. versétől az 53. verséig tartó szakaszából a következőképpen. Majd így szólt Jézus a tanítványokhoz. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Ámen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az ő igéjét, és adja, hogy annak üzenetét megérthessük. A Heidelbergi KT mai kérdés feleletei közül az 58-as számot hallgassuk meg, az 58. kérdés és felelet következőképpen szól.
Miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból? Mivel már most előre érzem szívemben az örök élet örömét, hiszem, hogy életem elmúltával olyan teljes boldogságom lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, amelyben Istent örökké dicsérni fogom.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, ahogy a tanítványokkal megtörtént az, hogy megnyitottad értelmüket, és értették az írásokat, ezt kérjük és erre vágyunk, Urunk, mi is. Meghallgathatunk több száz igehirdetést. Elolvashatjuk a Szentírást, és olvashatjuk napról napra, de ha Te nem küldöd el lelkedet, ha Te nem nyitod meg értelmünket, akkor gondolatainkig és szívünkig sem tud eljutni a Te üzeneted. Urunk, eljöttünk ma, mert hívtál, mert vendégeid vagyunk minden egyes alkalommal, amikor találkozhatunk veled. Urunk, megvalljuk neked, hogy földhöz ragadt az életünk, hogy szükségünk van újra és újra, hogy megszólíts és magadhoz emelj minket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyiszor eltévejedtünk, akár az elmúlt héten is, a Te utadról. És kérünk ma, valóban hadd éljük át, hogy megszólítasz, hogy megnyitod értelmünket, hogy a szívünkre beszélsz. Jöjj, Szent Háromság Isten! Ámen! Készüljünk Isten igének hallgatására, énekelve a 214. dicséretünk egyetlen versét, közben a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre. 214. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére vére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levelében, annak harmadik fejezetében, annak is az első három versében. A Kolossé levél harmadik részének első három verséből így szól Isten igéje. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, múlt vasárnap és ezen a vasárnapon, úgyis mondhatnám, hogy áldozó csütörtök előtti és utáni vasárnapon, Jézus mennyben meneteléhez és mennyben lételéhez kapcsolódik ez a két igehirdetés. Ebben a felolvasott ige szakaszban, a Kolossé levél harmadik részének első három versében rögtön van két mindenképpen elgondolkodtató részlet, amiről majd a későbbiekben bővebben is szeretnék szólni. Az első, hogy így kezdődik ez az ige szakasz, ha feltámadtatok Krisztussal. Mondja ezt Pál apostol az élő húsvér kolossébeli gyülekezeti tagoknak. Ha feltámadtatok Krisztussal. A feltámadásról alapvetően kétféle vonatkozásban szoktunk szót ejteni, vagy gondolkodni, vagy ezek jutnak eszünkbe. Egyrészt Krisztus feltámadása. Másrésztről pedig, ha előre nézünk, akkor Krisztus visszajövetele, amikor majd mindenki föltámad, és következik az ítélet. De itt egy harmadikról van szó egyébként, nem csak itt. Ha feltámadtatok. Van-e feltámadásnak egy, mondjuk így most, hogy evilági, mostanra szóló üzenete, hogy aki hitben él, az feltámadott, mégpedig új életre támadott, feltámadott ember. És erre szükség van az evilági föltámadáshoz, ahhoz, hogy életünk legyen. A másik elgondolkodtató dolog, az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Nagyon könnyű ezt félreérteni. Mintha felületes olvasásra csak, arról szólna ez az ige, hogy nem fontos semmi, ami földi. Mintha csak az Istennel és az ő dolgaival kellene törődni. Holott van családunk, van hivatásunk, vannak kedvteléseink, amiket jó, ha követünk, vagy amikben jó, ha benne foglaltatunk. Mit jelenthet az akkor, hogy az odafennvalókkal törődjetek? És most így a bevezetésben még csak annyit hadd tegyek ehhez hozzá, ezért nagyon fontos, hogy ne csak egy-egy igét lássunk. A személyes bibliaolvasásunkban se, hanem mindig a nagy szentírás teljes összefüggésében. Mert ez egy szektás gondolat lenne, hogy akkor csak a mennyeiekkel kell törődni. A szekták szokták azt mondani, hogy hagyd el a családodat, a munkádat, vonulj ki a világból, csak a mennyeiekkel törődj. Jézus mennybe ment. Testben távol van tőlünk, de lélek által közel. Uralkodik. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, mondjuk a hitvallásunkban, és hallatszik ebből az igéből is. De mi itt élünk. Mi itt küzdünk. A feladataink ide kötnek. A munkánk ide köt. A családunk. A barátaink. A céljaink nagy része földi cél, de nekünk úgy kellene ezekben benne lennünk, hogy közben folyamatosan annak a tudatában és hitében vagyunk, hogy Krisztus ott ül és uralkodik örökön örökké, hogy Krisztus a mennyben van. Nekünk úgy kellene ezt a földi pályát futnunk, hogy Krisztus, ahogy a KT mondja, a mi fejünk, már ott van, és mi is oda tartunk. És ennek fényében látni a mindennapokat. Ez a mai ige erről szól nekünk. A Krisztusban nyert új életről. És három dolgot szeretnék elmondani, hogy mit jelent
ez a Krisztusban nyert új élet.
Először is. A Krisztusban nyert új élet, az egy feltámadott élet. Krisztusban feltámadtatok. Mondja Pál a Kolossé gyülekezet tagjainak. Itt élik a földi életet, de már feltámadott emberként. És csak ha logikát nézzük, feltámadás nincsen halál nélkül. Később ezt is halljuk, mert meghaltatok. Halál és feltámadás. Ennél gyökeresebb változás nincsen. Itt az ige az ember életének egy gyökeres változásáról beszél, hogy annak meg kell történnie, sőt a hívő ember életében tulajdonképpen ez egy megtörtént dolog. Aki Krisztusban bízik, aki átadta az életét neki. Új élet. Azért valljuk be, hogy ez egy nagy világi hívó szó is. Lépten nyomon szembe jön velünk. Új életet kell élni. Meg kell újulnunk. Nem élhetünk már úgy, mint a szüleink meg a nagyszüleink. De a saját életünk évtizedeiben is megújulásra van szükség. Az elmúlt héten hallottam egy riportot, az is az új élet fontosságáról beszélt, és nem biztos, hogy jól emlékszem az adatokra, de valami ilyesmi hangzott el, hogy 10 férfiből 4 nem éri meg a nyugdíjas kort. Új életet kellene élni, egészségesebben. Új élet. Hányszor halljuk ezt? Egészségesebben. Fenntarthatóbban. És ezek a közbeszéd részei. De mindenek előtt a legfontosabb az az új élet, amire az Isten hív mindannyiunkat. Akik itt vagyunk, meg azokat, akik nincsenek itt. Akik be se teszik a lábukat a templomainkba. Az Isten új életre hív. Amit az jellemez, hogy meghalok valaminek, és feltámadok. De ahogy a világban téma, az új élet, a fenntarthatóság, az egészség, és sok minden más miatt, és ezek a valóban fontos dolgok, téma közöttünk a Krisztusban nyert új élet. Annak a fontossága? Hogy a hitélet az nem, bocsánat a kifejezésére, csak egy Istennel kozmetikázott élet, hanem új élet. Ahol van feltámadás, ott kell lennie halálnak. Az ige azt mondja, az Isten arra azt tanítja ma nekünk, hogy ez azt is jelenti, hogy van, aminek a számára meg kell halnunk. A bűn számára. Ha tehát meghaltatok, olvassuk korábban, a világ elemei számára. Mert meghaltatok. Valaminek meg kell halni. Az Isten nélküli létnek meg kell halnia bennünk. Az Isten nélküli gondolkodásnak. Az Isten nélküli indulatnak. Az Isten elleni lázadásnak, az Isten elleni engedetlenségnek, egy szóval összefoglalva, a bűnnek, a bűn számára meg kell halnunk, és feltámadni új életre. Az új élet a hitben élt élet, a bűnbocsánatot átélt élet, az új élet az Istennek engedelmes élet. És ez pedig sokkal nagyobb változás, mint életmódbeli, egészség, és ki tudja még milyen változás. És van itt még egy fontos dolog. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal. Így olvassuk a magyar fordításba, de itt az eredeti kifejezést, ha szó szerint akarnánk átfordítani, és most mondok egy magyartalan kifejezést, akkor ezt úgy kellett volna leírni, hogy ha feltámasztattatok, vagyis szenvedő módba, nem én tudok föltámadni. Az Isten kell, hogy feltámasszon erre az új életre. Én föl tudok kelni reggel, de nem tudok feltámadni új életre. Ez nem úgy van, hogy egyszer eldöntöm, hogy már pedig én feltámadok új életre, már pedig én meghalok a bűnnek, hanem az Isten tud erre föltámasztani. De tudom kérni, támasz fel engem új életre. Van egy ilyen énekünk, szép húsvéti ének, az egyik sora így szól, támasz fel engem új életre, hogy ne menjek ítéletre, hogy hát legyek élő egész, lelked által én bennem élj. Tehát meg kell halni annak, ami bűn, amit az Isten megítél, és elkérni a feltámadás és az új élet ajándékát. Másodszor. Az új életet az jellemzi, hogy az odafenn valókkal törődök. Alapvetően azt mondja nekünk ez az ige, hogy az emberi életnek két iránya lehet. Vagy a földire irányul, vagy pedig a mennyeire. De mit jelent ez? Félreértjük, ha úgy értjük, amit a bevezetőben is mondtam, hogy a földi az nem fontos. A földi irányultság az nem azt jelenti, hogy nem arra kell irányulnom, az nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznom a kapcsolataimmal, a munkámmal, a hivatásommal és mindennel, hanem a földi irányultság az azt jelenti, hogy Isten nélkül, más szóval bűnös módon élem az életemet. Az azt jelenti, hogy nem az Isten rendje határoz meg. A földi irányultságú élet az azt jelenti, hogy nem a szeretet és nem a tisztelet jellemez. Az azt jelenti, hogy nem az Úr az én Istenem. A földi irányultságú élet az azt jelenti, hogy szembe megyek az Isten parancsolataival. A földi irányultságú élet az azt jelenti, hogy Isten nélkül élem a mindennapjaimat. Nélküle akarok élni és boldogulni. Ez a földi irányultság. És ezt mondja az ige, hogy helyette a mennyre irányuljon az életünk, az odafenn valókkal törődjetek. Sőt, ebben a rövid szakaszban két nagyon határozott kifejezés is elhangzik. Azokat keressétek, amik odafent vannak, és az odafenn valókkal törődjetek. Keresés és törődés. Ez két olyan kifejezés, amit hogyha hallunk, akkor egy aktív ember jelenik meg előttünk. Keresni nem úgy szoktuk a dolgokat, hogy leülünk és várunk, hogy előkerüljön valami. A keresés az, hogy tűvé teszem a házat, mint a 10 drachmája közül egyet elvesztő asszony a Jézusi példázatban. Amikor keresek, akkor egy idő után már ideges is leszek. Hát oda tettem, nincs meg. Keresem így az Isten országát, az odafenn valókat. És a törődés is. Amikor törődök a másikkal, az nem csak annyi, hogy néha fölemelem a telefont, és beszélek vele. Bár sokszor már az is jó lenne. Hanem, hogy oda megyek, gondozom, rákérdezek, beszélgetek, és így tovább. Törődni, keresni. Az ember keres. Keresünk célokat és megoldásokat. Keressük a helyünket, és keressük a másik embert. Az Isten pedig azt mondja, határozottan, az odafenn valókat keressétek. Az odafenn valókkal törődjetek. És itt nagyon tetszik ennek a szövegnek az angol fordítása. Az talán még egy árnyalatot hozzátesz ehhez. Ha az angol kifejezést itt szó szerint lefordítanánk, akkor ott az van, hogy erre állítsátok a gondolataitokat, erre irányítsátok a figyelmeteket. A törődés az ez. Mindig állítani kell, mindig fixálni ebbe az irányba, a mennyei felé. És ez bizony határozott és állandó döntést igényel. És hadd tegyek egy nagyon fontos különbséget. A mennyeivel törődni és az odafennvalókat keresni az nem csak annyi, hogy Istennel együtt keresem a dolgokat. Az nem csak annyi, hogy Istennel együtt keresem a másik embert, a célt, az utat. Nem csak annyi, hogy Uram, kérlek, segíts megtalálni az utamat, önmagamat, a másik embert, hanem hogy a mennyeit keresem. És így kinyílik előttünk, és milyen jó, hogy ezért összefüggésben láthatjuk és hallhatjuk az igét. Hogy mondja Krisztus? Keressétek először az Isten országát, vagyis az odafennvalókkal törődjetek, és minden más ráadásul megadatik nektek. Ez egy nagyon nehéz döntés talán, hogy minden földi irányultságom helyett egyedül a mennyeit keresni. És akkor mégis az Isten ígérete az, hogy minden más megtalálja a helyét az életembe. Minden más szépen be fog állni a sorba. Az új élet jellemzője tehát az, hogy mindenek előtt a mennyeit, az odafennvalót keresem. És a harmadik üzenet, az új élet, Krisztussal együtt Istenben elrejtett élet. Szép ez a kifejezés. Istenben elrejtett élet. Ott van ebben a védelem, a biztonság, a menedék, és talán még valahol a titkot is érezhetjük benne. Elrejtetnek lenni, vagy elrejtőzni? Nagyon közel van ez a két kifejezés egymáshoz, és mégis egészen más. Mondok egy elrejtőző embert, pontosabban elrejtőző emberpárt. Ádám és Éva a bűneset után. Ők nem elrejtett, Istenben elrejtett életet éltek akkor már, hanem elrejtőztek az Isten elől, mert féltek tőle. Ma is lehet elrejtőzni az Isten elől. Van, aki úgy rejtőzik az Isten elől, hogy tagadja a létét. Van, aki másként menekül és fut előle. Van olyan is, akit talán egyszer megérintett az Isten üzenete, talán egy Isten tiszteleten, de úgy rejtőzik, hogy nem jön többször, mert talán fél. Rejtőzködünk. Mert rejtünk titkokat emberek elől, meg azt gondoljuk, hogy Isten elől is. Rejtünk, elrejtünk szégyenteljes, bűnös dolgokat, amikről nem akarjuk, hogy kiderüljenek. De az új életet nem a rejtőzködés jellemzi, hanem a Krisztussal együtt Istenben való elrejtettség, a béke, a megbocsátás, annak átélése, az, hogy megtalált az Isten. Mint a 10 drachma közül egyet elvesztő asszony megtalálta az elveszett drachmáját. Az életünk Krisztussal együtt az Istenben elrejtett élet lehet. Annak minden biztonságával és felszabadultságával. De csak Krisztus által lehet ez a miénk. Krisztus nélkül nem. Csak hozzá kapcsolódva. Nem valami misztikus úton, nem valami meditációs gyakorlat segítségével, hanem Krisztussal közösségbe. És ebben az elrejtettségben mindig talán van valami titok is. Az Istennel való kapcsolatunkban is van valami titok, amit csak mi egyen-egyenként tudunk megélni. Mondok erre is egy példát. Szemünk előtt vannak házasságok, akár a magunké, akár másoké. És látunk dinamikákat kapcsolatokban, hogy az a házaspár, vagy az a pár hogyan működik, hogyan van jelen a mindennapokban, vagyis abban, amit látunk belőlük. De nem tudjuk, hogy milyen az otthonuk, hogy milyen küzdelmekben és örömökben vannak együtt, hogy hogy működik otthon, az otthon elrejtettségében a kapcsolatok. De mégis, ami az otthon elrejtettségében van, vitákkal és megoldásokkal, szeretettel és tisztelettel, az meglátszik abban, ahogyan közöttünk forgolódnak. És az Istennel való kapcsolatunk is ilyen. hogy van, amit más nem fog látni, hogy én hogy élem meg az imádságos időmet, hogy én hogy élem meg, amikor igehirdetést hallgatok. Nem látja más, hogy mit élek meg egy-egy úrvacsorai közösségben. Ez az elrejtett élet. De látom, és látja a másik rajtam, hogy hogyan szólok, teszek, élek. Az arról beszél, el van-e rejtve az életem Krisztusban. Krisztussal együtt az Istenben. Ahogy élek, az arról beszél, hogy hogyan vagyok én az Úristennel. Kedves testvérek, Krisztus mennybe ment és ott uralkodik. És arra hív minket, hogy benne új életet éljünk. Ezért meg kell halni a bűnnek, és ő feltámaszt minket új életre, amit hit, engedelmesség jellemez. Az új életben való járás pedig nem jelent mást, mint folyamatosan nem a földiekkel, hanem mindenek előtt az odafenn valókkal törődni, és úgy megélni, hogy helyemen lehetek, kapcsolataimban, hivatásomban és az élet minden területén. Mert az a biztonságunk, hogy az életünk Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben. Ámen. A 334. dicséret második versének éneklésével válaszoljunk az ige szavára. 334. dicséret második verse: keressetek buzgón, és megtaláltok. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sok minden foglalkoztat bennünket a mindennapokban, amikkel törődnünk kell, amiket keresnünk kell, amikben döntéseket kell hoznunk. Köszönjük, Urunk, azokat a dolgokat, amik ezek között erőt adnak nekünk, amik örömmel, boldogsággal, megelégedéssel töltenek el, amikben láthatjuk a te áldásaidat. De látod, Urunk, azokat is, amikkel törődünk és amiket keresünk, de inkább erőt vesznek el tőlünk, nem leszünk többek általuk, terhesek a számunkra. És látod, Urunk, bennünk azokat, amik a földre irányulnak, mert megítéled azokat. mert nem szerinted valók az életünkben. Ezért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy lelked munkájával végezd el bennünk, hogy az odafenn valókkal törődjünk, a mennyeiekkel, keresve a te országodat, és megélve, megtapasztalva azt áldásként, hogy minden más is megadatik nékünk. Urunk, szeretnénk meghalni annak, ami bűn bennünk, amit megítélsz, és kérünk, támasz fel minket új életre, amely neked tetsző élet. Látod, Urunk, rejtőzködéseinket, amiket titkolni gondolunk előled, vagy talán magunk elől, amiket szégyelnénk, ha mások belelátnának. De köszönjük, Urunk, hogy a mi életünk Krisztussal együtt benned elrejtett élet lehet, megélve a biztonságot, a bűnbocsánatot, az új életet. Kérünk, Urunk, vezess minket erre, és rejts el önmagadban egészen bennünket. Kérünk, Urunk, rejtsd el önmagadban a betegeket, a gyászolókat, a terheket hordozókat. Hadd könyörögjünk, Urunk, hogy legyen a mi gyülekezetünk olyan, amelynek tagjai feltámadtak és így élnek a te dicsőségedre. Hadd könyörögjünk most, Urunk, az előttünk lévő konfirmációért, a konfirmációra készülő fiatalokért és felnőttekért, hogy hadd legyen a veled való találkozás alkalma, az evangelizációs esték, a fogadalomtétel és az úrvacsora, az első úrvacsora ideje. És hadd kérjünk arra, Urunk, hogy mi is hadd erősödjünk meg benned. Talán úgy, hogy ezen a héten elővesszük a konfirmációi igénket, hogy emlékezzünk arra, és arra a hűségre, amivel hordoztál bennünket. Urunk, így könyörgünk gyülekezetünkért, így könyörgünk az egész egyházért, de népünkért, városunkért, országunkért is. Kérünk, Urunk, légy, ami megtartunk, és hallgass meg a mi csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk lévő hét pünkösd hete, ez valamelyest módosítja a katonatelepi alkalmaink sorát. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy nem fogunk kedden bibliaórát tartani, hanem majd a benti istentiszteletre várjuk a testvéreket, de hétfőn délután 3 órakor a kézi munkakör összejövetelét megtartjuk, tehát kézi munkakör lesz hétfőn 3-kor, de bibliaórát a héten nem tartunk. Minden este 5 órától evangelizációs istentiszteletek és konfirmációs vizsgák lesznek a kecskeméti templomunkban. Minden ilyen alkalom, tehát holnap estétől kezdődően 5 órától, 3 részből fog állni, egy igehirdetésből, amelyet a budapesti teológia hallgatói fognak tartani, közöttük csütörtökön Szűcs Júlia teológus hallgatónk is. Azután egy konfirmációs csoport fog vizsgázni, vagy a gimnáziumból, vagy az általános iskolából, vagy pedig a városi hittanoktatásból, illetőleg minden este lesz felnőtt konfirmációs bizonyságtétel is. Így hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra, tehát holnap este 5 órától egészen szombat estig, minden este 5-től a templomunkba. Azért is ajánlom a testvérek figyelmébe, mert fontos, hogy lássák a fiatalok, hogy a konfirmáció az nem iskolai esemény, hanem gyülekezeti alkalom. És van közösség, amelyik befogadja őket egyrészről. Másrészről pedig egy jó 2 hónapja volt egy sorozatunk, hogy hogyan készüljünk az úrvacsorára, és abban az is ott volt, hogy lehetőség szerint legyünk ott az előkészítő alkalmakon. Ha nem is mindegyikre tudunk eljutni, de egyre 2-re menjünk el minden este 5 órától a templomba. Katonatelepen pünkösd vasárnapján is, és pünkösd hétfőjén is 3:45-kor lesz istentiszteletünk. Mindkét alkalommal megterítjük az úrasztalát, és a pünkösd hétfői istentiszteleten ugyancsak egy teológus hallgató fog szolgálni, Ótott Kovács Zalán, 3. éves teológus, aki egyrésztről a gimnáziumunk volt diákja, másrésztről pedig az őszi teológus napon már szolgált itt közöttünk istentiszteleten igehirdetéssel, így készülhetünk a pünköst hétfői alkalomra. Bent Kecskeméten a pünkösdi istentiszteleti rend annyiban módosul, hogy 9-kor és 5-kor szokott időben lesz istentisztelet, de 11 helyett 11:30-kor kezdődnek az istentiszteletek a konfirmációs fogadalom tételek miatt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tóth Ferenc 65 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóiért. Adományok érkeztek az elmúlt héten összesen 696.600 forint adomány érkezett egyházközségünk pénztárába. Házasolandó jegyes párokat hirdetek, első ízben hirdetjük Tegez Ákos testvérünk jegyezte Varga Dóra testvérünket, másod ízben hirdetjük Miklovics Zsolt jegyezte Zsigó Fannit. Isten áldása legyen a tervbe vett házasságokon. Június 7-én 2 alkalomra is várjuk a testvéreket. 5 órától a 25 éve konfirmáltakat várjuk, különösképpen is az esti istentiszteletre. Erre várjuk tehát, akik 2000-ben konfirmáltak. 5 órára azok is odaérnek, akik előtte egy másik gyülekezeti programon vesznek részt, amiről Emőke fog hirdetni, a garázsvásárról.
Jövő hét szombaton, június 7-én garázsvásárt szervezünk a Diakónia Központba, ez a Szarvas utca 5 szám alatt. Ezt a vásárt már egyszer megszerveztük tavaly, és a garázsvásáron a holland, illetőleg egyéni felajánlásokból összegyűjtött a hollandok, amikor hozták az adományt, és a dobozokat egyesével adták el, pakoltuk ki, és rajta volt hollandul, hogy ez most női, férfi ruha, gyerek. Ezekre mondták, hogy etwas, ami azt jelenti, hogy valami vagy bármi. Szóval ezen a garázsvásáron fiatalok, idősebbek biztos, hogy találnak valami kis apró dolgot, ami még eltehető, vagy ajándékba, vagy éppen hiányzik egy bögre. A fiataloknak pedig azért ajánlom, mert kollégiumban nyáron most úgyis beköltöznek, vagy mennek albérletbe, akkor ebből is tudnak válogatni, úgyhogy örömmel hívogatlak benneteket, testvérek, és akár segítségként, szolgálati egy-két órát odaszámol, vagy fél órát, hogy árulni, pakolni, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit.
Tehát szombaton 9 órától, ugye? 9 órától délutánig. Hirdetek még 3 alkalmat. Az első július 10-től 13-áig gyülekezeti hétvége a Petőfi Városi Gyülekezet résszel együtt a Dráva mentén Szaporcán, és változott a gyermektáborunk időpontja, egy hónappal későbbre került, július 30-ától augusztus 1-ig lesz a napközis gyermektáborunk. És még egy utolsó alkalom, 21-én, most június 21-én szombaton az Emmaus házban lesz egy programunk, gyülekezetünk szolgálata a hátrányos helyzetűek között címet kapta ez a nap. A tanodától kezdve a Kék Kereszten át diakóniai szolgálat is meg fog jelenni ezen a napon. 21-én 9-től délután 3-ig az Emmaus házban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Az 532. dicséretünket énekeljük, annak mindhárom versét, és amíg kikeressük ezt az éneket, néha szoktuk hirdetni, de mindigre érvényes, hogy bár szeretett vendégség havonta egyszer szokott lenni, de szeretettel várunk mindenkit egy kis beszélgetésre a gyülekezeti terembe istentisztelet után, akinek az ideje engedi. 532. dicséret, mindhárom versét énekeljük. Ó, győzelmes, nagy királyunk, így kezdődik ez az ének.
Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.